Halleluja, drága mennyei atyánk! Az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk a szent színed elé. A bárány vére által tisztára mosott állapotban, a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, a te jelenlétedet, a te érintésedet. Köszönjük, atyám, hogy megmutatod a te dicsőségedet. Örvendezünk benned, mert az Úr öröme a mi erősségünk. És hálákat adunk azért, hogy elküldted az Úr Jézus Krisztust megváltóként, szabadítóként, és mi befogadtuk őt, mi benne élünk, ő pedig mi bennünk. Köszönjük neked a mai alkalmat, és mindazt az üzenetet, áldást, amit elkészítettél a számunkra. Köszönjük, atyám, hogy te vagy nekünk. Köszönjük, hogy megismerhettünk téged, és hogy tanulmányozhatjuk a te igédet, amely megvilágítja az utunkat, a lépéseinket. Köszönjük a te bölcsességedet, amivel előre haladhatunk, és hálát adunk, atyám, hogy kedvessé teszel minden ember előtt, akivel foglalkoznunk kell. Köszönjük a mai alkalmat. Köszönjük a szentek egybegyülekezését. És hálát adunk, atyám, a szentek drága szívéért, akik a mai délutánt arra szentelték, hogy a te dicsőségedben megfürödjenek. És köszönjük neked, hogy te itt vagy közöttünk. Megköszönjük a gyülekezet angyalát, hogy mindenkor a segítségünkre van, hogy ez a gyülekezet is épüljön, növekedjen létszámban és szellemben. Beszólítjuk Jézus nevében mind négy égtáj felől az elveszetteket. És kihirdetjük felettük, hogy lehullott a sötétség lepre a szemükről, és meglátják a te dicsőséges voltodat, és nem tudnak ellenállni a hívó szavadnak, a Szent Szellemed vonzásának, a szolgálóangyalok invitálásának. Bejönnek a te jelenlétedbe, ott maradnak, és növekednek a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, az egységet, a békét, a szeretetet, és ezt mi őrizzük. És minden dicsőséget, atyám, neked adunk. Mindörökkön örökké. Amen. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy lépj be a dicsőségbe. Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket. Először is megköszönjük az életeteket az Úrnak. Másodszorban megköszönjük a hűségeteket a helyi gyülekezethez. Mert ez egy rendkívül fontos dolog. Ahogy az ember növekszik a világosságban, mind jobban meg fogja ezt érteni. Ahogy a Erzsébet mondta nemrégen, a helyi gyülekezet egy kincs. És ezt meg kell becsülni. Nincs mindenhol helyi gyülekezet. Ahol van, azt meg kell őrizni, és építeni kell. Szombaton szó szerint egy dicsőség konferencián vettünk részt, és az a dicsőség, amit hazahoztunk, azt most kiárasztjuk a gyülekezet minden tagja felett, a szerettei felett, a családtagok felett, hogy ez a mennyei erő, hogy munkálkodjon az életetek felett. Most a köszöntéskor ketten is mondtak megtapasztalást már a dicséret alatt. Erzsike, mit mondtál? Attól, hogy még nem látjuk, az angyalok itt vannak, és velünk együtt énekelnek és dicsérnek. Emlékezzetek vissza a Jessie-nek a beszámolójára, hogy egyszer csak hátra nézett a kórus felé, és ott állt egy angyal. És mindenki eldőlt a kenet alatt. Az egész kórus. Úgyhogy az angyalokkal együtt a dicsőség is jön. Ők a dicsőségből jönnek. És én hiszem, hogy ahogy mi szombaton a két alkalom során felöltöttük magunkra a dicsőségnek a palástját, ezt most elhoztuk ma ide, nektek Ságvárra. A szellemi ajándékok tanítás sorozatnak az utolsó része következik. A tizedik rész címe a profécia ajándéka. Az első pontunk a fogalom meghatározás. És az első korintusi levél 12. fejezet 10. versének az első felét olvassuk.
Némelyiknek csodatévő erőknek munkái, némelyiknek meg profétálás.
Amen. A profécia ajándéka egy természet feletti kiejtés ismert nyelven, a profécia meghaladja az intellektuális tudásból származó beszédet. Más szóval, a profécia magasabb, mint az értelmi tudás. Azt is világosan kell látni, hogy a profétálás nem jövendőmondás. Jövendőmondás az a varázslás oldalából származik. Egy világi ember nem tudja megkülönböztetni, hogy most valaki jövendőmondás szelleme által munkálkodik, vagy a profécia ajándéka által. De nekünk ezt meg kell tudnunk különböztetni. Mert a profécia az mindig épít, felemel. Isten magasztalja fel. Tehát vannak ismertető jelei. A profécia ajándéka a három kiejtés ajándék közül a legfontosabb. Ugye a három kiejtés ajándéka nyelvek nemei, nyelvek magyarázata és a profécia ajándéka. Azért fontosabb a profécia ajándéka, mert a nyelvek nemeire és a nyelvek magyarázatára együtt van szükség ahhoz, hogy a proféciának megfelelő eredményt kaphassunk. Ugye múlt héten tanultuk azt, hogy a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata, ha együtt működik, akkor az egyenértékű a proféciával. A héber nyelvben a profétálni szó azt jelenti, hogy kifolyni. Tágabb értelemben úgy is értelmezhetjük, hogy előtör, feltör, felbugyog, mint egy forrás. A görög nyelvben a profétálás szó azt jelenti, hogy a nyilvánosság előtt szól. Mai szóhasználattal mondhatjuk azt is, hogy Isten szószólója. Mert azt mondja ki, amit Istentől hall. Az első korintusi levél 14. fejezet 1-es verse következik.
Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a szellemi ajándékokat, leginkább pedig, hogy profétáljatok.
Amen. Amen. Pál arra buzdít, hogy kívánjuk a szellemi ajándékokat, de ezen belül is elsősorban a profétálást. Pál a Szent Szellem által ihletve hangsúlyozza a profétálás fontosságát az 1 Korintus 14.39-ben.
Azért, atyám fiai, törekedjetek a profétálásra, és a nyelveken szólást se tiltsátok.
Amen.
Amen.
A profécia ajándékának a célja épülés, intés és vigasztalás. Olvassuk el az 1 Korintus 14-ben a 3-as és 4-es verset.
Aki pedig profétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra. Aki nyelveken szól, önmagát építi, de aki profétál, a gyülekezetet építi.
Amen. Amen. Tehát a profétálás célja épülés, intés, vigasztalás, és mind ez a gyülekezet építését szolgálja. Itt van ez az intés szó. Ez az intés szó a görögben jelenti azt is, hogy buzdítás. Ha ezt mai nyelvre fordítjuk le, akkor úgy is megfogalmazhatjuk, hogy közelebb hívni Istenhez. Tehát, hogyha kap valaki egy proféciát, akkor általában őt valamiben megerősíti, és közelebb viszi Istenhez. A második pontunk, különbség. Nem szabad összekeverni az egyszerű profétálás ajándékát a profétai hivatallal. Kettő között nagy különbség van. Nézzük, mi az. Az egyszerű proféciában nincs kinyilatkoztatott, vagy más néven felfedett tudás. Mert az egyszerű profécia, mint említettem, épülésre, intésre és vigasztalásra szolgál. De a proféta szolgálatában láthatunk már kinyilatkoztatást előjönni, amiben már van utalás a jövőre vonatkozóan is. Ugyanis a profécia ajándéka soha nem utal a jövőre. A proféta hivatalában pedig, hogyha bekapcsolódik a bölcsesség szava, tanultuk pár héttel korábban, akkor a jövőre vonatkozó információt is kaphatunk Istentől. 1 Korintus 12:28-as.
És pedig némelyeket rendelt az Isten a gyülekezetben, először apostolokul, másodszor profétákul, harmadszor tanítókul, azután csodatévő erőket, aztán gyógyításoknak ajándékait, segítőket, vezetőket, nyelvek nemeit.
Amen. Amen. A második helyen áll a proféta hivatala a felsorolásban. De a profétálás senkit nem tesz profétává. Süthetsz nagyon jó pogácsát, vagy bármilyen süteményt, de attól még nincs mesterleveled, és nem tudsz elhelyezkedni, mert egy étterembe vagy egy kifőzdébe kérik a bizonyítványt. Különbség van a két szövetség között a profétálásban. Az új szövetségben a profécia jellemzően a jövendő események előrejelzésére szolgált. És az Ószövetségben találunk több száz proféciát, ami arra vonatkozik, hogy majd jön a Mesiás. És nagyon burkoltan, nagyon rejtetten szólnak ezek a proféciák, hogy az ellenség ne tudja megismerni Isten szándékát. Az Új Szövetségben ezzel szemben az Istentől való dolgok megerősítésre kerülnek. Tehát arra szolgál, hogy amikor kapsz egy proféciát, akkor az már megerősíti azt, ami a szívedben van. A proféta szolgálatában a Szent Szellem több ajándéka is működik. A profécia ajándékán kívül a kijelentés ajándékai is működnek. Az ismeret szava, a bölcsesség szava és a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka. Ez a három a kijelentés ajándék. A proféta hivatalában, mint Joe Christian, aki fog jönni, a profécia ajándékán kívül legalább két kijelentés ajándéknak is kell működni. Mert ettől proféta. Vagy a bölcsesség szava is ismeret szava, vagy pedig a bölcsesség szava és a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka. Tudnunk kell, hogy mindannyian profétálhatunk az egyszerű profécia ajándéka által, de ettől még nem lehetünk mindannyian proféták. a profécia ajándékát a Szent Szellem kapcsolja be az újjászületett és a Szent Szellemmel teljes hívők életében, a proféta hivatalába pedig Isten hív el szenteket, és kenni fel arra a szolgálatra. Tehát ez a különbség a profécia ajándéka és a proféta hivatala között. A profécia ajándéka megnyilvánulhat a ti életetekben, de a profécia ajándéka megnyilvánulhat a pásztor szolgálatában is. Ettől még a pásztor nem proféta. A harmadik pontunk, helyes használat. Két bibliai példát fogunk megnézni, de előtte el kell, hogy mondjam, a Szent Szellem akkor tudja kinyilatkoztatni magát leginkább, hogyha mi teljes szívvel keressük az Urat. Apostolok cselekedetei 13. fejezet, 1-től a 4-esig.
Valának pedig Antiókiában, az ott lévő gyülekezetben némely proféták és tanítók, Barnabás és Simeon, ki hívattatik vala Nigernek, és a cirénei Lucius és Mánán, ki Herodessel a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett, és Saulus. Mikor azért azok szolgálának az Úrnak, és böjtölének, mondta a Szent Szellem: Válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Akkor, miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket reájuk vetették, elbocsáták őket. Ők annak okáért, miután kibocsátattak a Szent Szellemtől, lemennének Szeleúciába, és onnét elevezének Ciprusba.
Amen. Itt van egy olyan kifejezés, hogy negyedes fejedelem. Ez azt jelenti, hogy azt a tartományt felosztották 4 részre, és az egyik negyednek a fejedelme, uralkodója volt ez a Herodes. Erről a szakaszról beszélve, a Szent Szellem a profécia ajándékán keresztül szólt a profétai hivatal által. Mégpedig azt szólta, hogy Barnabást és Saulust ő már elhívta szolgálatra. Mert múlt időben szerepel. Tehát nem azt mondta, hogy most elhívom, hanem már elhívtam. Tehát a Szent Szellem csak megerősítette az elhívást az életük felett. Mert a profécia idején Barnabás már tanító volt, Saul pedig proféta és tanító hivatalban állt. A szolgálat már a szívükön volt, most viszont a kézrátétel által egy következő szintre léptek, hogy nagyobb erővel tudják a pályájukat megfutni. Apostolok cselekedetei 21. fejezet, 8-tól 11-ig.
Másnap pedig elmenvén Pál és mi, akik vele voltunk, megérkezünk Cézereába, és bemenvén a Fülöp evangélista házába, aki a ma 7 közül való volt, nála maradánk. Ennek pedig volt 4 szűz leánya, akik profétálnak vala. Mialatt pedig mi több napig ott maradánk, alájöve egy Júdeából való proféta, név szerint Agabus, és mikor hozzánk jött, vevé Pálnak az övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait mondta. Ezt mondja a Szent Szellem, a férfiút, aki ez az öv, eképpen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányoknak kezébe.
Amen.
Amen.
Fülöpöt a Biblia evangélistaként említi. Fülöp lányainál működött a profécia ajándéka. Az egyszerű profécia. Az egyszerű profécia célja, mint említettem, épülés, intés és vigasztalás. De Agabus proféta, amikor megérkezett, akkor magasabb rendű dolgok léptek működésbe. És ezáltal Pál jövőjével kapcsolatban is kinyilatkoztatást kapott, mert a proféta hivatalában, amikor bekapcsolódik a bölcsesség szava, akkor tud a jövőre vonatkozó képet adni. És végül is Pál Istentől kapott egy képet, hogy őt majd meg fogják ugye kötözni. Egy figyelmeztetést kapott Pál. De mint tudjuk, ő nem tért ki ezelől, hanem bátran ment és hirdette az igét. A proféta tehát profétál, de az átadott üzenet nem feltétlenül a profécia ajándékán keresztül jön. És a 10-es és a 11-es versben láthatjuk, hogy a bölcsesség szava jött a profétálás ajándékán keresztül, és megmutatta a Pálnak a jövőjét, hogy mi fog rá várni. Vannak, akik összetévezték a profétálást a prédikációval. Úgy gondolják, hogy egy kalap alá lehet venni ezt a két dolgot. De nem így van. A profétálás nem prédikáció, de ettől még a prédikációban előfordulhat profétikus üzenet. Más a célja a profécia ajándékának, és más a célja a prédikálásnak. Az előbb olvastuk a 14.3-as versben, hogy a profécia ajándéka intésre, épülésre és vigasztalásra szolgál. Viszont az 1 Korintus 1.21-ben rögtön fogjuk látni, hogy a prédikáció a lelket megmentésére szolgál. Tehát más a célja, más a funkciója a proféciának, és más a célja a prédikációnak. 1 Korintus 1.21.
Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse azokat, akik hisznek.
Amen. Amen. Pünkösd napján is Péter prédikációja nyert meg 3000 embert, és nem a profécia. Ezt olvassuk el az apostolok cselekedetei 2.41-ben. Cselekedetek 2.41-es.
Akik azért örömest vették az ő beszédét, megkeresztelkedének, és hozzájuk csatlakozik azon a napon, mint egy 3000 lélek.
Amen. Amen. Ez a két vers azt hiszem egyértelműen alátámasztja, hogy a prédikációnak az a funkciója, hogy a szíveket megnyissa Jézus befogadására. 4. pont, helytelen használat. 1 Tesszalonika 5-ös, 14-22-ig.
Kérünk továbbá titeket, atyám fiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a kis hitűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok. Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézusban ti hozzátok. A szellemet ki ne oltsátok, a prófétálást megnevessétek. Mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek.
Amen. Amen. A hívők összezavarodásának az egyik oka az is lehet, hogy az ajándékokat helytelenül használják. A tesszalonikai gyülekezet visszaélt a profécia ajándékával, így a szemükben a profécia elvesztette a becsületét. Ezért Pál a Szent Szellemtől indítatva azt írta, hogy a profétálást megnevessétek. Ha a profécia ajándékát az ige szerint használnák a hívők, akkor hatalmas áldás lenne a szentek számára. Ha viszont valaki testből próbál jövendőmondást előhozni, az igen komoly bajba kerülhet, és másokat is bajba sodorhat. Főképp akkor, hogyha valakit a szavaival elkeserít és rombol. A profécia célja, még egyszer mondom, ugye, hogy építés, intés és vigasztalás, tehát felemelés, és nem ledöngölés. A profécia ajándékának téves használata zavart okozhat, kötésben tarthat embereket, és ráadásul rossz szellem hatása alá is kerülhetnek. Nagyon érdekes, amit olvastam, hogy például létezik olyan, hogy a rászedés szelleme. Megtévesztés szelleméről már hallottunk, az valahogy jobban ismert, de a rászedés szelleme az most szinte új volt a számomra. És többek között rossz példákat mondok, hogyha valakinek azt profétálják, hogy holnap mibe öltözzön, akkor igazából őt kötésbe tartják, és a rászedés szelleme uralmat vehet felette, mert azt a mi szellemünk mutatja meg, hogy hogy öltözzünk holnap, és milyen frizurát hordjunk. Aztán azt sem szabad elfogadni profécia által, hogy kinek melyik a gyülekezeti ott helye. Ezt mindenki a saját szívében érzi, hogy melyik az. Így embereket ki lehet szakítani a rossz szellemre hallgatva, és idézőjelbe vett profécia által. Ki lehet szaggatni a helyükről. És van egy súlyosabb eset is, amikor fiataloknak megprofétálják, hogy Jolcsi, neked a Jani lesz a párod. És ráadásul össze sem illenek, és ha ők a proféciára hallgatnak, akkor lehet, hogy nagyon nehéz életük lesz. Mert nem a szívükre hallgattak. És sajnos előfordulnak ilyenek. Még a Békevár könyvben is találkoztok ezzel, hogy profécia által nem szabad elfogadni, hogy ki legyen a párod. Azt mindenki a saját szívébe tudja, hogy kivel egyezik, vagy kivel nem egyezik. A legfontosabb dolog, hogy a proféciákat meg kell ítélni. És csak azt szabad elfogadni, ami már benne van a szívedben. Hogyha azt megerősíti, akkor fogadd el. Hogyha távol áll tőled az az üzenet, amit kaptál, olyan távol áll, mint a hold, akkor vesd el. Akkor az vaklárma. Én újjászületésem után egy-két évre olyan proféciát kaptam, hogy nem felettem mondták, hanem a színpadon, a csepeli munkásotthonban. De azt is hozzátette a proféta, hogyha azoknak szól, akik ott ülnek a sorok között, akkor fogadják be. És ez a profécia arról szólt ott valaki felett, hogy te írni fogsz. És ez, úgy éreztem, hogy ez nekem is szól. És befogadtam. És dicsőség az Úrnak, ez a három kötetes könyv itt sorakozik. Ez most egy gyakorlati oldalról bemutatott helyzet volt, hogy én ezt megéltem. Ötödik pont, ima élet. A profécia egy ihletettség által történő szólás. Ezért nem kell rajta gondolkodni, nem kell eltervezni, hogy mit fogok mondani, mert ez fentről jön, és Isten az edényünket használja, és a hangszálainkon keresztül kijön az az üzenet, amit Isten akar küldeni az ő szentjeinek. A Szent Szellem gyakrabban tud megnyilvánulni olyan környezetben, ahol Jézus nevében jönnek össze, és nem egy vallásos légkörben működnek. Tehát Jézus nevében jönnek össze, dicsőítik, magasztalják Istent, hálát adnak neki, úgy, ahogy mi is tesszük az alkalom elején. Tehát ennek megvan a célja, hogy Isten jelenléte, Isten dicsősége leszálljon. És ezért jó az, hogyha az ember szívből énekel, és nem csak úgy, mint a Petőfi verset megtanultuk, ugye, és felmondtuk az iskolába. Isten mindig a szívünkre tekint, a szívünk állapotát vizsgálja. A tanítható hívők hálásak azért, amikor az ige alapján kapnak profétikus kiigazítást. Számunkra viszont nagyon fontos, hogy megtartsuk a kiigazítható szellemet. Mert az a legjobb, amikor Isten szól, vagy megmutat valamit, akkor azonnal váltunk és átállunk a helyes irányra. Érdekes módon a szombati konferencián olyan dolgok is elhangzottak, amiket én már pénteken leírtam a mai tanításba. Efézus 5:19.
Szólván magatokhoz zsoltárokban és dicséretekben és szellemi énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak.
Amen.
Amen.
Többek között erről is beszél David Herzog. Az egyszerű profécia a saját ima életünkben is jelentkezhet. A Zsoltárok könyve Izrael énekes és ima könyve. Lehet, hogy még nem tudtátok, de most már tudjátok. És a Zsoltárok könyvét a profécia ajándékán keresztül kapták meg, Szent Szellem által. A profétálás mindig a nyelveken szólással kezdődik, mert a nyelveken szólás egy ajtó a szellemi világra. És ezt fontos nagyon a szívetekbe zárni, hogy amikor nyelveken beszélünk, akkor vagyunk legközelebb Istenhez. Mert ugyanazt a nyelvet beszéljük, mint ő. Ugyanazt az angyali nyelvet beszéljük, mint ő. A zsoltárok, dicséretek, énekek a profécia szellemén keresztül érkeznek. Előfordult már több esetben, úgy nagyobb összejöveteleken, konferenciákon. A dicséret vezető egy teljesen új dalt kap Istentől. És ugyanúgy megkapja a dallamot hozzá a billentyűs, és az egész gyülekezet tudja énekelni, mert a Szent Szellem kijelentés által mindenki a saját részét meg tudja tenni, hogy az új éneket együtt tudják énekelni, és Isten magasztalni. Néha az is előfordul, hogy egy krízis helyzetben a Szent Szellem ad egy csodálatos dalt, amivel meg akar téged erősíteni, és fel akar téged emelni. Nekünk a korai egyház példáját kellene követnünk. Ők otthon építették magukat zsoltárokkal és énekekkel. És azért mentek a gyülekezetbe, mert volt valami a szívükön. Ők adni akartak, és nem kapni. Ma sok hívő ezt még nem ismerte fel, és csak kapni akar. De sokkal áldottabb egy Isten tisztelet, hogyha otthon ráhangolódtok. Dicséretet énekeltek, igét olvastok, kinek mennyi ideje van erre persze, ugye? És amikor idejöttök, akkor nagyobb mértékben meg tud nyilvánulni Istennek a dicsősége, mert már rá vagytok hangolódva. 1 Korintus 14:26 az utolsó igénk.
Hogy van hát, atyám fiai, mikor egybegyűltök, s kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kijelentése, nyelve, magyarázata, mindenek épülésre legyenek.
Amen. A legfontosabb dolog az, hogy úgy álljunk a testvéreinkhez, úgy álljunk másokhoz, hogy mindig mások épülését szolgáljuk. Ez legyen a cél, hogy építsük a másikat. Felemeljük, hogy tudjon szárnyalni. Alleluja! Köszönjük a figyelmeteket, és hiszük, hogy ez a 10 részes sorozat adott azért új dolgokat, adott világosságot, adott növekedést, és hogy együtt kívánjuk a szellemi ajándékokat, közösen, mint gyülekezet, hogy meg tudjon nyilvánulni. És esténként ti is imádkozhatjátok azt, hogy Uram, én kérek tőled származó álmokat, látásukat, és hozzám magyarázatot, mert úgy ér valamit az álom. És tehát hozzátéve azt, hogy fentről való álmot. Mert ugye az álmoknak forrása. Tehát Istentől, az ördögtől, és a saját elménkből, és kívánságainkból. Mert az éhes disznó is makkal álmodik, ugye? Mondja a közmondás. Elhangzott a konferencián szombaton, hogy profétálj magad felett. Profétáld meg, hogy a szerveid 30 évet fiatalodjanak. Úgyhogy most kihirdetjük és megprofétáljuk, hogy az ízületek 30 évet fiatalodjanak, a szív 30 évet fiatalodjon, és kinek mire van szüksége? És a nemrégen a pesti tanításban is elhangzott, tehát 1-2 hete, hogy profétáljunk magunk felett. Azaz hirdessük ki, hogy az én gyógyulásom gyorsan kivirágzik. Ez egy profécia. Saját magunknak szóló profécia. Hirdessük ki mindazt, amit szeretnénk elérni. Jézus mit mondott, amikor csónakba szálltak? Átmegyünk a túlsó partra. Azaz odaérünk. Épségben. Balesetmentesen. Én is szoktam imádkozni, hogy most átmegyünk a túlsó partra, átmegyünk Budapestre. Aztán visszajövünk ugyanígy. Ezek ilyen kis apró kis proféciák magunk felett, hogy a dolgaink jó irányba haladjanak. Mert a nyelvünk az életünknek a kormánya. És ezért kell helyesen beszélni. Halleluja. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében tesszük a kezünket a kelmékre, szövetekre. Áradj kenet. Köszönjük, atyám, hogy te dicsőséged, amely hatalmas erővel raktározódik ezekben a szövetekben, és eljut a beteg testekhez, és az otthonokban, amikor a testekhez érintik, a kenet kiárad, megtöri az igát a Jézus nevében. Mert a kenet szabadulást hoz. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te feloldottál bennünket a kötélből. Köszönjük a keresztbe végzett munkáját, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen is, amen. Még egy pár gondolatot szeretnék mondani. Mint említettem, a szombati dicsőség konferencián is hangzottak el olyan témák, mint előzőleg itt Ságváron, illetve a mai napon is. Jézus a pénzedet, amikor használja, vagy bármit, akár az életedet, amikor használja, ő meg fogja áldani. Ez történt, amikor Péter hajóját használta a prédikációra, és utána olyan halfogás történt, hogy szakadoztak a hálók. Tehát, hogyha megengeded, hogy Isten téged használjon, vagy az eszközeidet, amik vannak, akkor azon áldás lesz. Én magam is azt teszem, amikor hazamegyek, és kiürítem a perselyt, akkor imádkozok felette, és megáldom, hogy ezek sokasodjanak. És ezt hallottuk, ezt az imádságot, mert szombaton is, hogy a magok sokasodjanak. Profétáljuk felette. Párhuzam van a réteg legelőbb bárány és a szellemi nyáj között, mert egymást ellátják, egymást gondozzák. A birkapásztor igyekszik jó legerőre vinni a nyájat, hogy tudjanak megfelelően táplálkozni, hogy a bundájuk az jó minőségű gyapjút adjon, legyen tej, legyen hús, tehát egymásról gondoskodnak. Ugyanez a helyzet a gyülekezetben is, hogy a pásztor táplálja a nyájat a szellemiekkel. A nyáj pedig megáldja a pásztort. A persely az egy lehetőség, és nem kényszer. Egyáltalán nem kötelezőség. Az egy szántóföld. Lehet belevetni Isten királysága számára. Amíg úgy gondolkodtam, hogy ha én az Úrnak adok, akkor nekem kevesebb marad, addig rossz szemüveg volt rajtam. Mert azt is meg kell látni, hogy a vetőknek a Biblia azt ígéri, hogy 30, 60, 100 annyit fog aratni az elvetett magból. Tehát, hogyha a megsokasodott magot hozzáteszik ahhoz, ami maradt, akkor már sokkal többünk van. Mivel a hitben is növekedni kell, ezért a vetésben is kicsivel kell kezdeni, amihez van hitünk, és úgy lehet előre haladni és növekedni benne. David már nagyon nagy számokról beszélt, mert az ő hitel már ott van. Amikor a dicsőségben valamit kimondunk hittel, az csodát fog hozni. A dicsőség felgyorsít eseményeket. Mondjuk valakinek van egy ügye a hivatalban, akkor az felgyorsul. De amikor valaki testben működik, testi reakciói vannak, akkor ott a dicsőség kialszik és elvész. Lezárja. Mint a köd, elillan. Viszont egy érdekes dolog, hogy az adakozás az megnyitja a mennyek a kapuját a dicsőség számára, hogy rám tudjon áradni a dicsőség. És a dicsőségben nagyon sok minden ott van. Szabadulás, gyógyulás, anyagi ellátás, minden, amire az életben szükségünk van. Az áldozat megmozdít valamit. Ami áll éppen, egy állóvíz, egy állóügy, azt megmozdítja. A Malakiás 3-ban ezt is említette Dávid, Isten azt mondja, hogy tesztelj le engem, hogy megcselekszem azt, amit én mondtam. Tehát Malakiás 3-ban a 10-től 12-ig.
Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a seregeknek ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen, és megdorgálom érettetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a seregeknek ura. És áldottnak mondanak titeket mind a nemzetek, mert kívánatos földé lesztek ti, azt mondja a seregeknek ura.
Amen. Ebben az ige szakaszban van a tizedfizetésnek a 7 áldása. Az egyiket emelném ki. Ha valakinek védelemre van szüksége, például üzletember, üzletsoron van egy butikja, és bizonyára azért a hírekből halljátok, hogy oda mér mafia, és azt mondja, hogy ha ennyit fizetsz, akkor megvédünk. Isten azt mondja, hogy ha nekem adod a tizedet, akkor megvédelek. Most kinek jobb adni a pénzt, a mafiának vagy Istennek? Egyértelmű, ugye? És azt mondja a végén, hogy olyan áldott leszel, hogy jönnek máshonnan emberek, és nézik, hogy ez az ember mitől ilyen áldott? Azért, mert hitt a tized fizetésnek a 7 áldásában. A mi Bibliánkban azt mondja, hogy próbálj meg engem. De Dávid úgy használta ezt a kifejezést, hogy tesztelj engem, hogy betartom-e a szavamat. Mi már tudjuk, hogy Isten betartja a szavát mindig. Tehát a test cselekedetei, azok a dicsőséget kioltják, így is lehet mondani. 2 igét adott az Úr a héten, hogy a fölösleges vitatkozásokat kerüljük. 2 Timóteus 2.23.
Az ostoba és nevelésre alkalmatlan vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek.
Így igaz, amen. És a Titus 3.9-es. A szombati IMAF konferenciás üzenetben az volt, hogy szénát, szalmát megenni, tövist kiköpni. Titus 3.9-es.
A balgatag vitatkozásokat, a nemzetség táblázatokkal kapcsolatos kérdéseket, a viszálykodást és a törvény felől való harcokat azonban kerüld, mert haszontalanok és hiába valók.
Amen.
Amen.
Hogyha összetalálkozunk egy másik felekezetből való keresztényel. Az egy jó dolog egyébként, mindaddig, amíg nem kezdjük összehasonlítani a tanításokat. Ott aztán akkor el lehet menni nagyon messzire a vitába, aminek semmi értelme. Ő nem fog arra megváltozni, hogy én az igét szólom, mert ő ragaszkodik az ő tanításához, de viszont ő is Isten gyermeke. Tehát vitatkozni semmi értelme. Imádkozni lehet érte, hogy az Úr mutassa meg a világosságot neki, és kész. Ennyi. Az előző vasárnap a pesti tanításban az Anna imája is szerepelt. Nekünk tanulmányozni szükséges, hogy Anna szívében hogyan fogant meg az a gyermek, mert így fogannak meg az imáink is. Ez egy nagyon jó tanulság. És ahogy David Herzog tanította, hogyha belépünk a dicsőségbe, és ezt úgy tudjuk megtenni, hogy dicséret, magasztalás, hálaadás, és egy rangos embert rangjához méltóan szólítunk meg. Nem csak letegezünk valakit. Amikor ilyen módon belépünk a dicsőségbe, és ott imádkozzuk el az imáinkat, azok mind megfogannak. Tehát tanulmányozunk kell ezt a tanítást, illetve az Anna imájának a megfoganását. Viszont azt is fel kell ismernünk, hogy minden az Úrtól van. Mindenünk, amink van. Ez az egy szálltól, ez a táska, minden. A rajtam levő ruha, minden az Úrtól van. Viszont Anna megkapta a szíve kívánságát. A legfőbb kívánságát, hogy legyen gyermeke. És képes volt visszaadni az Úrnak. Tehát ez egy picit kapcsolódik az anyagi témához. A fizetést, a nyugdíjt, mind az Úrtól kapjuk, és képesek-e vagyunk ugyanúgy visszaadni, mint Anna a gyermekét. Képesek vagyunk-e visszaadni az Úrnak egy részét, tiszteletből. És még egy buktató, hogyan lehet elveszteni a kegyelmet, azon kívül, hogy hústestben cselekszünk. Annát piszkálta a másik feleség. Oda ment a pap, és ő is beszólt neki, hogy részeg vagy biztos. És nem vágott vissza. Nem hústestből reagált, és így nem vesztette el a kegyelmet. Ő a visszavágás helyett elmagyarázta szeliden, hogy mi a helyzet. Úgyhogy ha a kegyelmet és a dicsőséget meg akarjuk tartani, akkor tényleg nem szabad hústestben munkálkodni. A hústestben való munkálkodás meghozta a dicsőségtől. Elillan a dicsőség, elszivárog. Mint egy repett falu cserépedényből az olaj. Szép lassan, de elszivárog. És az ügyeink is lelassulnak, amelyek éppen folyamatban vannak egy hivatalban. Tehát látjátok, hogy milyen összefüggés van, hogyha dicsőségben járunk, vagy mellette. Nem tudom, gyalogoltatok-e már vasúti töltés mellett, a kavicson. Na, ez körülbelül olyan, hogy mehet az ember szép járdán, egy aszfalton, egy térburkolaton, de mehet a vasúti töltésen, a bakterkavicson. Kettő között különbség van. És ez párhuzamosan illik arra, hogy vagy a dicsőségben járunk, vagy mellette. Amen. Rendezzünk az Úrban!